Szeretettel köszöntelek benneteket. Tudjátok, hogy miért ezt az igét választottuk ebben a hónapban, a hónap igéjének? Tudja valaki? Lacinak a szemén látom, hogy tudja. Ugye egy ilyen sorozatban vagyunk, a hónap igéjéket tekintve, és végigvesszük az egyéni evangelizációnak, az exéjének az alap igéit, és tudjátok, hogy melyik témához tartozik? Nem ez, ami most, vagy itt még nincs is ige kivetítve, a hónap igéje most Istenhez, és ugye arról az szó, hogy Isten az egyszerre szerető és igazságos. Úgy mondjuk, hogy kegyelmesen szeret, és közben viszont igazságos, tehát nem tudja a bűnt megbüntetlenül hagyni. És ez az igevers, ez az első ponthoz tartozik, hogy Isten szeret, hűségesen szeret, és hogy azért vont magához bennünket. Úgyhogy így, amikor a hónap igéit nézzük, akkor szépen így végig fogunk menni az evangéliumnak az alap igéin, amin keresztül el tudjuk mondani. És hát itt mondom azt is, hogy ha majd itt az évben lesz újabb exi tanfolyam, vagy kurzus, akkor gondolkozzatok azon, hogy ki az, aki szeretné ezt elvégezni, ahogy így végigmegyünk majd az igéken, gondolatokon, és megerősödünk abban, hogy hogyan is tudjuk továbbadni az evangéliumot. 2015 a látható szeretet éve. Már a múlt héten kivetítettem ezt a gondolatot. Egyházunkban a vezetés mindig minden évre egy fontos üzenetet elvesz az Úrtól, ami ebben az évben, amin gondolkozunk, és különösen fontossá válik számunkra. Tehát 2015 a látható szeretet éve lesz, hogy meg tudjuk mutatni az embereknek Isten szeretetét, ami életünkön keresztül. A múlt vasárnap ezt az igét néztük, Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon fel. Ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete, Krisztus arcán. Ennek az igének a kapcsán beszéltünk arról, hogy Isten hozta létre a kapcsolatot ember és ő közötte. Ő volt az, aki az evangélium által Krisztus kereszthalála, Krisztusnak a váltságműve által létrehozta ezt a kapcsolatot. És arról beszéltünk, hogy ahhoz, hogy valóban látható legyen a szeretet a mi életünkben, ahhoz elengedhetetlenül fontos ez a kapcsolat. És ha emlékeztek rá, áttekintettünk több dolgot, hogy miben is létezik ez a kapcsolat. A mai napon az egyik ilyen témát fogjuk venni. És kérlek is benneteket, hogy akinél van Biblia, az nyissa ki az Ézsaiás könyvénél a 29. rész 15. versénél, az az Ószövetségnek a 674. oldalán található. És kérlek benneteket, hogy álljunk föl, és így hallgassuk meg Isten igéjét. Akinek pedig nincs Bibliája most éppen nála, az pedig tudja követni a kivetítőn. Tehát Ézsaiás könyve 29. rész, 15. verstől olvasom. Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől. Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják, ki lát minket, ki ismer bennünket. Micsoda fonákság, egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem? Mondhatja a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához. Istenem, köszönjük neked a te igédet, megnyitjuk a szívünket, és vágyunk arra, hogy szólj hozzánk, hogy megértsük a te üzenetedet. Köszönjük, hogy a te igédben van az élet, és hogyha rábízzuk magunkat, akkor te tovább vezetsz, bátorítasz bennünket, tanítasz bennünket. Kérünk téged, hogy tedd meg most ezt a mai napon is. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Egy héttel ezelőtt, amikor a kapcsolatról volt szó, akkor beszéltem arról, hogy ez a kapcsolat, ez csak úgy általában nincsen. A kapcsolat általában önmagában nem létezik. Mindig valamiben mutatkozik meg ez a kapcsolat. És megnéztünk 12 területet, amiben a kapcsolat az meg tud mutatkozni. Ugyanúgy, mint ahogy Jakab beszél arról, hogy a hit az önmagában az úgy nem értelmezhető, hanem a hit az a cselekedetekben mutatkozik meg. Ha valakinek vannak cselekedetei, akkor az ő cselekedetei beszélnek a hitéről. Persze ezek a cselekedetek a hitéből fakadnak. És ugyanígy, hogyha van kapcsolatunk, hogy vágyunk kapcsolatra Krisztussal, Istennel, akkor tudnunk kell, hogy ez a kapcsolat, ez nem csak úgy magában van, azt egy vallásos kereszténységnek mondjuk, akinek egyébként ez a kapcsolat semmiben nem mutatkozik meg, esetleg egy-két liturgiai elemet gyakorol az életében, hanem ez a kapcsolat, ez az életünknek minden területét át kell, hogy szője. Mai napon a tervekről lesz szó, arról az életünkről, életünknek annak a részéről, amikor tervezünk, amikor vannak terveink, vagy egyáltalán a tervek, amik szerint működik az életünk. És ezekben is meg kell, hogy mutatkozzon a kapcsolat. Minél inkább az életünk minden területében ott van Krisztus, és beengedjük őt, és minél kevesebb olyan dolog van az életünkben, amiben nem vagyunk kapcsolatban Krisztussal, annál áldottabbak leszünk. Ezt mondja Istennek az igéje. Először szeretnék néhány igeverset megnézni azzal kapcsolatban, hogy amikor a terveinkbe nem engedjük be Istent, akkor mit is mond erről a Biblia? Például Jób könyvében olvassuk az 5. rész 12. versben, hogy meghiúsítja, mármint Isten, a ravaszok terveit, nem alkot kezük maradandót. Ezt Elifáz mondja Jobnak, és tudjuk, hogy Jobnak a tanácsadói barátai nem mindenben jól jártak el, de mégis itt egy igazságot fogalmaz meg. Azt mondja, hogy igen, hogyha ravaszkodunk, hogyha a terveink azok önmagunk körül forognak, hogyha úgy éljük meg az életünket, hogy a tervezésben van valamiféle ravasság, akkor annak az lesz a következménye, hogy nem alkot kezünk maradandót. Persze lehet, hogy világi értelemben bizonyos dolgok látszani fognak az életünkben, de mégis olyan értelemben biztosan nem lesz maradandó, hogy amikor majd ott állunk Isten előtt, akkor nem kincsnek fog az számítani, amit így tettünk. Aztán egy másik ige, Zsoltárok 106.13, de csak hamar megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében. Ebben a Zsoltárban arról van szó, hogy Isten kivezette az ő népét Egyiptomból, rengeteg csodát tett, és nagyon lelkesek voltak az emberek, de mégis elég hamar megfeledkeztek Istennek a tetteiről, és nem bíztak az ő tervében. És jó volt hallgatni Mártonnak most a bizonyságtételét, hogy még hozzá tette azt a részt, hogy ha visszatekint az életére, akkor azt látja, hogy Isten ott van és munkálkodik, és ez megerősíti őt abba, hogy bízzon az Úrban. Ha az ember megfeledkezik mindarról, amit Isten végzett, akkor nem bízik Istennek az életére vonatkozó tervében. Aztán egy másik ige, Példabeszédek 15.22, meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Tehát azt mondja Istennek az igéje, hogyha nincs tanácskozás, és itt a tanácskozáson nem valamiféle világi tanácskozásról van szó, hanem olyan tanácsadókról, akik Istenben járnak, illetve az Istennel való tanácskozásról, ha ez nincsen, azt mondja Isten igéje, hogy meghiúsulnak a tervek. És jó, ezt így látnunk az életünkben, hogyha úgy tervezünk, hogy Istent kihagyjuk belőle, akkor meg fognak hiúsulni azok a tervek, amiket kigondoltunk. És végezetül Ézsaiás 47.13-ban ezt Babilonnal kapcsolatban profétálja Ézsaiás, és talán a mi életünkben is van ilyen. Azt mondja, agyon fárasztod magad tervezgetésekkel. Itt megint arról beszél Isten igéje, amikor Isten nélkül tervezgetünk. És megnézzük ezt is, azt is, és mindent végig gondolunk. És azt mondja Isten igéje, hogy ezért csak agyon fárasztjuk magunkat, és aztán egy picit ironikusan mondja, hogy álljanak elő és segítsenek meg, akik az eget vizsgálják, a csillagokat nézik, és újhold napján előre megmondják, mi történik veled. Azt mondja Isten Babilonnak, hogy figyelj, ha nélkülem fogod élni az életedet, akkor annak rossz vége lesz, Babilon el fog pusztulni, és agyon fárasztod magad a tervezgetésekkel. Hogyha nem Istennél keressük a terveinket, lehet ez persze különböző horoszkópokban, vagy akár ilyen jóslásokban, de lehet tisztán világi alapon teszed, akkor abba csak bele fogsz fáradni egy idő után, és eljutsz oda, hogy nem működik az egész. Szeretnék most megvizsgálni néhány bibliai személyt, akiknek viszont az életében a tervezés, az Isten terve, az összekapcsolódott. Amikor terveinkben az Úrral való kapcsolat látszik. Egy kis bibliai kvízjátékot is játszhatunk. Öt ilyen személy lesz, aki mind az ötöt ki fogja találni, az mondhatja, hogy igen, jó bibliai ismerete van. Aki egyet se, annak ajánlom, hogy olvassa a Bibliát majd, de szerintem ilyen nem is lesz. Tudjátok, hogy ki mondta ezt a mondatot? Ugye? József mondta ezt a mondatot az 1 Mózes 50:20-ban, és ő azt élte meg már élete delején, tehát nem a legvégén, de amikor már úgymond kibontakozott az ő élete a testvéreivel kapcsolatban, hogy ti rosszat terveztetek ellenem, tehát a József testvéreit, most nem őket vizsgáljuk, de őnáluk abszolút látszott, hogy az ő emberi terveik azok kudarcot vallottak. De Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa. Úgy gondolkoztam Józsefen, hogy amikor egész fiatalon bedobták a kútba, és aztán volt neki a káváriája, amíg helyreállt az ő élete, hogy mennyit tervezgethetett József. Erről nem ír a Biblia, hogy készítette különböző terveket, például amikor hurcolták Egyiptomba, vagy amikor ott volt Potifárnál, vagy amikor börtönbe volt. Talán nem voltak neki ilyen jól végiggondolt tervei, bár tudjuk azt, hogy voltak neki álmai, amit Isten adott neki, és amik valószínű elég komolyan befolyásolták őt, de talán mondhatnánk József életére, hogy ő egy kicsit sodródott. De miben sodródott ő? Istennek a tervében sodródott. Tehát Józsefnek az életét nem úgy látjuk, hogy ő előre mindent tudatosan végigment, és így fogja ő élni az életét, hanem Isten tervében volt, és talán az ő terve, hogyha ránézünk az életére, az volt, hogy mindenhol Istennel maradt, és mindenhol megőrizte az ő tisztaságát, az Istenhez való ragaszkodását. Ez volt az ő életének a terve, ha úgy tetszik. A többi dologban sodródott Istennel, de nagyon fontos, hogy ő az Úrban sodródott, ha lehet ezt így mondani. Tehát van ilyen is az életünkben, amikor abban látszik meg az Istennel való kapcsolatunk, hogyha például ilyen nagyon komoly nehézségekben ott tudunk maradni az Isten mellett. És a mi tervünk, az, amit eldöntöttünk, hogy na, ez szerint éljük az életünket, hogy mindig Istenben maradunk. Sok mindent nem tudunk előre. József egész biztos, hogy sok mindent nem tudott előre az életében, és lehet, hogy te se tudod, én se tudom. Lehet, hogy vannak, amiket sejtünk, és ezekben nem is tudunk tervezni. De abban igen, tudsz tervezni, hogy azt mondod, hogy én mindig Isten mellett fogok maradni, és mindent Istennel szeretnék megharcolni. Aztán van egy másik ember a Bibliában, aki ezeket a gondolatokat vetette papírra, nem tudom, kitaláljátok-e, hogy ki volt ez. Ez pedig Salamon volt. A példabeszédeknek a legnagyobb részét ő írta, a végét a példabeszédeknél úgy van jelölve, hogy ezek bölcseknek a mondása, lehet, hogy azokat Salamon gyűjtötte össze korábbi bölcsességekből, de ezeket ő mondta, és a következőket látjuk, az egyiket már olvastuk, hogy meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácskozás, de megvalósulnak, ha van sok tanácsadó. Egész biztos Salamonnál, hogy ő egy tervező ember volt. Egy olyan ember volt, aki végig gondolt mindent, nagyon áldott volt, nagy bölcsességet kapott Istentől, és mindent valószínűleg sok-sok tanácsadóval beszélt meg. Ez egy nagyon jó példa a mi életünkre is, hogyha áldottak akarunk lenni, akkor így nézzük az életünket, és így készüljünk, hogy mindig kérjünk tanácsot, mert ez Istentől való dolog. Aztán azt is írja Salamon két igében nagyjából ugyanazt, hogy az emberi értelem tervezget, de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv. Vagy az embernek az értelme terveli ki útját, de az Úr irányítja a járását. Mit is jelent ez? Azt mondja Salamon, hogy az emberi értelem tervezget, vagy kiterveli az útját. Tehát gondol dolgokra, és tervezget, elképzeli, hogy hogy lesz, de végül az a dolog fog megvalósulni, és ez abban az esetben, hogyha Istennel jár valaki, amit az Úr szeretne, vagy ami az Úr terve az ő életébe. És az első igében, hogy de az Úr adja meg, hogy mit mondjon a nyelv, hogy én tervezgethetek sok mindent, hogy majd, nem tudom, egy példát mondjuk, hogy majd így meg úgy fogok szeretni valakit, de ha például gyűlölet van a szívemben, akkor lehet, hogy az fog kijönni belőle. És nem lesz köszönő viszonyban se az én tervem, azzal, amit mondok. És egy hívő embernél, egy olyan embernél, aki Istent szereti és Istent követi, ez a két dolog, tehát amit ő tervezget, meg ami aztán megvalósul, ez azonos. És ebben is látszik ez a kapcsolat. És ez nekünk is egy nagyon jó visszajelzés, hogy a terveink, amikkel állandóan gondolkozunk, és amit készítgetünk, azok kapcsolatban vannak azzal, amit aztán a szánk beszél, amit aztán kifelé mutatunk, amit megélünk, vagy folyamatosan azt éljük meg, hogy vannak terveink, de aztán semmi sem sikerül. Vagy a másik példa, hogy az embernek az értelme tervéke az útját, de az Úr irányítja a járását. Hogy az, amit kitervelünk, amit az Úr szín előtt látunk utána, tényleg az fog megvalósulni az életünkben, mert óvatosnak kell lennünk, hogyha nagyon mindig más. Akkor valahol valami hiba csúszott a számításba. Ha hívő emberek vagyunk, ha az Úrral járunk, és a tervezésünk az a kapcsolatról beszél, akkor ezek nagyon közel kell, hogy álljanak. Persze ott van a kegyelem, és hogyha átadtad az életedet Krisztusnak, akkor bízhatsz abban is, hogyha te rossz úton jársz, az Úr akkor is helyre fogja állítani a te életedet. És amikor én megismertem az Urat, akkor én el is mondtam neki, és többször el is szoktam mondani, hogy Uram, ha rossz úton járok, akkor kérlek téged, hogy ne engedd, hogy a saját kívánságom szerint menjen, hanem igazítsál helyre. De amikor ott van ez a helyreigazítás, akkor az ember látja, hogy valahol a tervezgetésben elhagyta Istent. Mert amiket terveztem, azok nem tetszettek Istennek, és Isten kegyelméből volt az, hogy nem engedett a saját utamat járni. De ha még nem bíztad rá az életedet Istenre, akkor Isten megengedi, hogy csináld azt, amit akarsz. És úgy éljed az életedet, ahogyan akarod, és megengedi azt is, hogy egész mélyre jussál, hogy végre rájöjj, hogy ő vele kell, hogy járjál. És legyen ez most számodra egy ilyen gondolat is, amit Salamon vetett papírra, hogy ez megvan, ez a lehetőség az életedben. Rábízhatod az életedet Istenre. Persze, ha rábíztad, akkor Isten ezt már nagyon komolyan fogja venni, és igazítani fogja a te életedet. Na hát itt van egy nehezebb rész, hogy ezt kimondta, tudja valaki. Nagyszerűek a terveid, hatalmasak a tetteid. Hogy? Nem? Nem Mózes? Bár ő is mondhatta volna. Hogy? Nem? Nem is Dávid mondta. Szemedet rajta tartod az emberek minden útján, mindenkivel útjai és tettei gyümölcse szerint bánsz. Hát ez elég általános, tehát nem könnyű tényleg. Az történt, hogy? Hát még ő is mondhatta volna. Igen. Nem, de még csak nem is őnek mondták, de mondhatta volna, mert tényleg ez egy olyan dolog, amit én sem találtam volna ki valószínű. Ezt egy proféta mondta akkor, amikor Isten megkérte őt, most akkor úgy mondom, mai nyelven mondom, hogy valakit megkért Isten arra, hogy szerinte hasznos lenne most Ukrajnában egy jó nagy telket venni, mert jó befektetés. Jeremiás volt, ugye? Jeremiás mondta ezt, hát ő neki nem Ukrajnába kellett telket vásárolni, de egy legalább olyan rossz helyen, és Isten üzenni akart valamit az ő népének ezzel kapcsolatban. És Jeremiás, amikor ezt tette, Akkor mondta ezt, hogy nagyszerűek a terveid, hatalmasak a tetteid, szemedet rajta tartod az emberek minden útján, mindenkivel útjai és tetteinek gyümölcse szerint bánsz. Tudjuk ezt, hogy azt azért mondta Isten Jeremiásnak, mert ki akarta fejezni, hogy bár most el fog pusztulni ez az egész terület, de Isten helyre fogja majd állítani, és akkor lesz értelme ennek. És ez már egy nagyon érdekes dolog, hogy úgy látszik, hogy a mi terveink, azok időnként lehetnek olyanok is, ami nem igazán jó nekünk. Mert hogy Jeremiásnak ki kellett adni azt a 15 ezüst sékelt, hát az nem volt értelme, bár őszintén szólva az egész életét látjuk, nem is tudta volna később már sok mindenre használni, mert már itt börtönben is volt, amikor ez történt. Tehát Istennek a terve, az messze fölötte van annak, amit mi látunk, és amit ő kér, hogyha ha ő vele járunk, akkor olyasmit is meg tudunk tenni, ami értelmetlen lenne, vagy ami még nehéz is lenne. És úgy néz ki, hogy ha a tervezésünkben ott van Isten, ha a kapcsolat megvan, akkor ez arról beszél, hogy az Urral járunk. És látszik, hogy megvan a kapcsolat. Jeremiásnál nagyon mélyen látszódott, hogy megvolt a kapcsolat, bár nehéz volt az ő élete. Pál, igen. Ez nem volt nehéz. Ugye Pál apostolnál, 19.21, a következő történt. Pál elhatározta a lélek által, hogy Macedóniát és Akháját bejárva Jeruzsálembe megy. Így szólt, miután ott már voltam, Rómát is meg kellett látnom. Ez Efézusban volt, tehát jó messze volt onnan, és Isten lelke vezette Pált, és utána egy egész komoly tervet rakott le az asztalra, ami az egész életét meg is határozta, tehát ez szerint igazgatta. Hogyha van valami, mert ugye Józsefnél nem így volt, mert Józsefnél is volt egy álom, de József nem látta pontosan, hogy mi fog történni, ő neki a terve csak annyi volt, hogy tisztán tartja az életét. De ha van olyan az életedben, amit már mondott az Úr, akkor jó, hogyha te ahhoz igazítod az egész életedet. Pál így tette, és meg is valósult ez a terv, tehát látszott, hogy ott van, megvan a kapcsolat. És végezetül egy utolsó példa, ez pedig Jézus. Lehet, hogy furcsa, de őnek is voltak tervek az életében, és őnek is az Istennel, az Atyával való kapcsolatáról, amikor emberként itt járt a Földön, beszélt ez. Ez a Márk evangéliuma legelején van. Nagyon korán, a hajnali szürkületkor felkelt, kiment, elment egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. Ez mindig jó erősíteni magunkban, hogy Jézus mennyit imádkozott, és hogy tudni azt, hogy ő pedig micsoda kapcsolatban volt az Atyával, és hogy mégis úgy is mondhatunk, hogy neki is szüksége volt az imádságra. Simon és a vele levők azonban utána siettek, és amikor meglátták, hogy megtalálták, így szóltak hozzá. Mindenki téged keres. Ő pedig ezt mondta nekik, menjünk máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessem az igét, mert azért jöttem. Úgy néz ki, hogy Jézust nem a sodródás, úgymond azok a dolgok befolyásolták, hogy éppen mit látszik, hogy kellene csinálni, hanem volt egy terve az életébe, aminek tudjuk, hogy a vége a kereszt volt, és a feltámadás, és ezáltal lehet nekünk életünk, de azon az úton is nagyon pontos terv szerint cselekedett. Időnként ezeket a lépéseket, vagy legtöbbször azt mondom, közvetlenül előtte az Atyától imádságba vette át, és így élte az életét. Hát, ugye Jézusnál nem kell mondanunk, hogy őnála nagyon látszott ez a kapcsolat, és azt látjuk, hogy a tervezésben is látható volt ez a kapcsolat. Visszatérve tehát az alapigénkhez, úgy látszik, Isten igéje beszél a tervezésről az életünkben. Beszél arról is, figyelmeztet bennünket, hogyha a tervezésünkből kihagyjuk Istent, ha ez a része az életünknek nem Istené, akkor annak mi lesz a következménye. És jó példákat mutat arra is, hogy Isten embereinek a példáját, hogyha valaki Istennel együtt tervezi meg az életét, akkor milyen áldásban részesülhet. Ézsaiás ezt a részt akkor írta, amikor már ugye ketté szakadt az ország, Izraelre és Júdára, és az izraeli részt már elvitték fogságba, Judát pedig még nem vitték el fogságba, de már veszélyes volt a helyzet, és próbálta az ő népét szólongatni és segíteni nekik, hogy figyeljetek, bízzatok az Istenbe, Istennel együtt járjatok. Másrészt ez a profécia azok felé is hangzott, akik aztán utána a fogságban, már később, olvasták Ézsaiásnak a proféciáit, és az ő számukra is bátorítás volt. Azt mondja Ézsaiás, hogy jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől. Az első üzenet, amit ma szeretnék mindenkinek nagyon erősen a szívére helyezni, hogy Isten nélkül ne tervezzél. Azt mondja itt Jeremiás, hogy jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől. Hát ki akarja eltitkolni a tervét az Úr elől? Hát azért, ha belegondolunk és így tervezgetünk, azért sokszor rajta kaphatjuk magunkat, hogy egyfajta alkudozásba megyünk be az Istennel. Hogy tudom, hogy ez lenne a jó, de én ezt nem tudom csinálni, vagy nem tudom így csinálni, vagy talán megbocsátja az Úr, mégse így csinálom. Vagy esetleg, hát tudjuk azt, hogy nem lehet Isten elől eltitkolni semmit. De mégis, hogyha megfeledkezünk erről, mintha el akarnánk titkolni, és azt gondolnánk, hogy jó, én hívő ember vagyok, ezt sem vasám, de hát ezt a részt meghagyom magamnak. És azt mondja Ézsaiás, hogy jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől. Isten nélkül ne tervezz. Legyen egy mély döntése az életednek, hogy bármire készülsz, és ugye minél nagyobb horderejű az a dolog, amire készült, beszéld meg az Istennel. Tudjuk azt, hogy azok a nagy horderejű dolgok általában, amiket, hogyha mondjuk visszagondolsz, vagy előre gondolsz, hogy mondjuk 20 év múlva még mindig befolyásolni fogják az életedet. Az egy elég nagy horderejű dolog. Hogyha mondjuk 2 hétig rossz lesz tőle, az egy pici dolog. Persze abba is jó engedni az Úrnak, de sokszor mi ugye a mában élünk, és sokszor ezeket a kicsi dolgoktól izgulunk annyira, hogy majd megyek vizsgázni, és hogy mekkorát fogok égni, mert nem tanultam, és szörnyű. De 20 év múlva ez senkit nem fog már érdekelni, meg téged se, hogy ez történt. Viszont olyan dolgokban, amikben most dönthetünk, hogy például hol fogunk élni, ki lesz az életünk párja, meg mivel fog szolgálni, meg mibe fektetem bele az energiámat, azok 20 év múlva is nagyon komoly kérdések lesznek. Isten nélkül ne tervezz. Azt mondja Ézsaiás, hogy sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják, ki lát minket, ki ismer bennünket. A következő igazság, amit a Jeremiás ígével kapcsolatban is szeretnék mondani, hogy Isten lát téged, és a terveidben is kapcsolatban akar lenni veled. Ez üzenete ennek az igének. Hiszen az ember néha azt mondja, hogy hát ki lát minket, ki ismer bennünket. Hát, vagy úgy is mondhatnám, hogy hát csak nem fogja ezt olyan komolyan venni az Úr, vagy csak nem olyan fontos az Úrnak, hogy most ebben is még úgy csináljak, ahogy ő akarja, vagy csak elhordozza az Úr, ha én máshogy teszem. És ki akarod hagyni a tervezésből az Istent? Isten lát téged a terveiben is, a terveidben is kapcsolatban akar lenni veled. Ő úgy akarja veled élni az életet, hogy megbeszélitek ezeket a dolgokat, és mindent megbeszéltek. És végül azt is mondja Ézsaiás, erre egyébként, hogyha valaki úgy gondolja, hogy talán Isten számára nem olyan fontos személy ő, azt mondja, hogy micsoda fonákság, ha valaki így mer gondolkozni, hogy ó, hát én nem vagyok olyan nagy ember, hát én el vagyok itt a 7 milliárd ember között, hát csak nem foglalkozik velem az Isten. Azt mondja a Biblia, hogy ez egy fonák gondolkodás. Egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem. Mondhatja a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához. Isten az életedre vonatkozó tervével összhangban formált meg téged. Na ez már egy picit más gondolat. Ez fontos ahhoz, hogy a tervekben összhangban legyünk az Istennel. Ugye mi vagyunk a fazék. Vagy egy héttel ezelőtt ugye a cserépedény, vagy a köcsög, amit Isten megalkotott valahogyan. Megalkotott. És itt is, az Ézsaiásban is azt látjuk, hogy vannak olyan emberek, akik időnként beszólnak Istennek, hogy hát Isten már hogy készítette engem, hogy nézek én ki? Hát ez nem jó. Most akár testileg, akár lelkemben, hogy hát csinálhattál volna valami jobbat is. Ide el tud menni az ember, hogy ilyeneket gondol. Mert amikor azt gondoljuk, hogy nem vagyunk elég szépek, mondjuk én azt nem szoktam gondolni, de lehet, hogy valaki van, de vagy esetleg nem vagyunk elég okosak, vagy nem tudjuk ezt megoldani, akkor ezt gondoljuk, akkor azt mondjuk, hogy mint fazék, szólunk a fazekasnak, hogy hát figyelj már, kicsit jobban oda mell, hát ez nem jött össze. És azt mondja itt Ézsaiás, hogy nem mondhatjuk ezt. És Isten az életedre vonatkozó tervével összhangba formált téged. Tehát ő úgy formált téged, ami az ő terve. És sokszor átéljük ezt. És én is nagyon sokszor átélem, és biztos ti is sokszor átélitek, hogy hát amit Isten tervéből megértettetek, és megnézitek magatokat, hogy hát ez nem kompatibilis ez a két dolog, mert nem megy valahogy. És Isten mégis ő, az ő tervében ez így van. Ennek két oka lehet, vagy az, hogy valami egész más csinálsz, mint amit az Isten szeretne, vagy pedig az, hogy nem tudod elfogadni a gyengeségeidet, nem tudod elfogadni a kiszolgáltatottságot Istennek, hogy Isten jobban tudja, hogyha te így ezt csinálod, akkor ez működni fog. Ez a három igazság, tehát amit szeretnék most, hogy mélyen a lelkünkbe zárjunk, hogy Isten nélkül ne tervezzél az életedbe, hogy Isten lát téged és a terveidben is kapcsolatban akar lenni veled, akár csak egy vagy a 7 milliárdból, és hogy Isten az életedre vonatkozó tervével összhangba formált meg téged. Egészen gyakorlati módon szeretnék mondani egy-két dolgot, ami ezekből következik. Ez csak egy mondat. Hidd el, hogy Isten jó fazekas. Ez hitkérdés. De ha ezt elhiszed, akkor ez legfőképpen a magad életére kell, hogy elhiggyed, hogy Isten jó fazekas, ő jó készített. És ő tudja, hogy mit csinál. Nyilván a másikra is gondolhatsz, hogyha valakire úgy tekintesz, hogy nem tudod hova tenni, hogy nem tudod elhelyezni a konyhába azt az edényt, hogy hol lehetne ezt használni, hogy tudjad, hogy Isten jó fazekas, ő mindent jól készített. És így nézzünk így egymásra itt a közösségbe, hogy akárkire nézel, az egy Isten által elkészített fazék. És jó, és működik, és tudja használni az Isten. A másik gyakorlati dolog, hogy terveidet igazítsd ahhoz, amit Isten végez az életedben. Amit látsz az életedben, hogy Isten végzett már, és már használt téged, mindig ahhoz igazítsd a terveidet. És ne az emberi terveidhez igazítsad azt, amit úgymond az Istennel akarsz szolgálni. Vannak emberi terveid, elképzeléseid, és akkor ezek befolyásolják azt, hogy mit tudsz tenni az Úrért. Legyen fordítva. Figyeld nagyon azt, hogy miben akar téged használni az Úr, és legyél bátor, még a legnagyobb dolgokat is ehhez igazítani. Legyél bátor még, amikor mondjuk az életed párját választott ki, azt is ehhez igazítani, vagy amikor a lakhelyedet választott ki, vagy a munkádat, azt is ahhoz igazítani, mert akkor leszel csak boldog. Hogyha ahhoz igazítod az Istennel való járásodat, hogy az emberi elképzeléseidet terveidhez, akkor fogsz élni valahogy, de igazából nem fogod átélni az Istennek a mély békességét. És végül egy egészen gyakorlati tanács, naptárodban legyen benne az Úrral való találkozás. Hát én ide raktam egy ilyen mintanaptárt, amivel lehetne többet is beírni, de például ott van mondjuk a hétfői napon a csendesség, hát elárulom, hogy ez az én naptárom, én nekem hétfőn van a legtöbb időm arra, hogy személyesen az Úrral legyek, mert akkor van úgymond nekem a szünnapom, leginkább az életemben, de ez mindenkinek máshol van. De legyen beírva a naptárod. Nem tudom, van nálatok most itt naptár? Kinél van naptár? Ott van egy. Mert most kérlek benneteket, hogy írjátok be. Menjétek elő, ceruza, írjátok be, hogy mikor lesz a következő csendesség. És nézzétek meg, hogy ne legyen olyan hét a naptárotokban, amikor nincs benne a csendesség. Mint hogy nincs olyan hét se a naptárunkban, amikor nem megyünk bevásárolni, vagy nem megyünk dolgozni, és ott vannak a fontos dolgok. És azért kérlek benneteket, hogy írjátok be, mert egyrészt ez akkor emlékeztetni fog benneteket erre az üzenetre. Másrészt tudnunk kell, hogy az Istennel való kapcsolatnak ugye többféle szintje van. Van az, amikor személyesen egyedül az Úrral vagy, ez nagyon fontos. Ha ez nincs meg az életedben, akkor nagy baj van. Akkor kevés az, hogy mondjuk Isten tiszteletre jársz. Aztán van a másik, amit például mondjuk be van írva a szerdán házi csoport, hát most éppen nem szerdán van a házi csoport, de mondjuk a szerdán van a házi csoport, az azért nagyon fontos, mert ott már a közösségben a testvérekkel meg tudod tanácskozni a dolgokat, el tudod mondani, hogy mi van veled, ott is átéled az Istennel való kapcsolatot, és azt szeretném mondani, amikor házi csoportra mész, akkor jusson eszedbe, hogy most az Úrral mész találkozóra. Hogy ez mindig legyen ott, hogy nem emberekkel találkozol pusztán, nem csak a testvéreiddel, hanem Isten van jelen a házi csoportban, akkor, ha te úgy mész oda, hogy ővel akarsz együtt lenni és találkozni. És aztán ott van a vasárnap, Isten tisztelet, legyen ez is benne mindig a naptárodba. Egyszerűen csak azért, hogy ezzel is kifejezed, hogy igen, ez nekem fontos, és az Istennel való találkozás helye. És gyere mindig azért ebbe a terembe, és mindig menjél azért, hogy az Úrral akarsz találkozni. És persze, ha az Úrral találkozol, egyben a Krisztus testtel is találkozol. Isten ugyanis, aki ezt mondta, sötétségből világosság ragyogjon föl. Ő gyújtott világosságot szívünkben. Mint ahogy hallottuk Mártonak az életét is, hogy az Isten világosságot gyújtott az ő életébe. Hát ez nem úgy megy legtöbb embernél, hogy egyik pillanatra a másikra, hanem előkészületek zajlanak, behúzza a kábelokat, villanykapcsoló, stb. És ezt mi úgy éljük meg, hogy Isten keres bennünket, és szólongat bennünket, és egyszer csak, amikor eljön az idő, amikor készen van a mi életünk arra, hogy kimondjuk, hogy az Úrral akarunk járni, akkor Isten megnyomja azt a gombot, és felkapcsolódik a villany. És valami egész mássá válunk, és itt jött létre a kapcsolat. És miért teszi ezt? Hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. Benne van az, hogy semmi más módon nem tudsz Istennel kapcsolatba lépni, csak ha Krisztussal rendezed a viszonyt. Krisztus arcán tud csak felragyogni ez a kapcsolat. Semmilyen más módon. Sok vallásos ember próbálja Isten igéjét megtartani. Sok vallásos ember szól Istenhez és kéri a gondviselést. De ha Krisztus arcán nem ragyogott fel Istennek a dicsősége az életedbe, akkor tulajdonképpen nem adtad még át az életet. Nem értetted meg, amit Márton is mondott, hogy egyszer csak megértette, hogy kicsoda ő, és hogy mit tett érte Krisztus. Itt kezdődik ez a kapcsolat. És ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy ezt a rendkívüli erőt Istennek tulajdonítsuk, és nem magunknak. Hát itt van egy kép a gyülekezetről, nem tudom ki melyik. Mindenki keresse magának ami tetszik neki, de ilyenek vagyunk, tényleg. Repedezettek, egyik nagyobb kicsit, a másik kisebb, egyiknek kilóg itt valami, és nem értjük, hogy miért, de Isten tervezett bennünket, és Isten szeret bennünket, és Isten azt akarja, hogy a terveinkben is kapcsolatban legyen velünk. Kérlek most benneteket, hogy hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked a kapcsolatért. Hálát adunk neked ma is azért, hogy te gyújtottál fényt a mi életünkbe. Köszönjük neked ezt. Köszönjük, hogy ez csak a te halálodon és feltámadásodon átlehetett. Semmi más módon nem. Hálát adunk neked a keresztért, Uram, hálát adunk a bűnbocsánatért, az életünkért. Köszönjük neked, hogy új életet kaphattunk. És Uram, most szeretnénk itt egy szívvel kimondani és elkötelezni magunkat, hogy vágyunk arra, hogy a terveinkben is ott legyél. Hogy a mi terveink is a te veled való kapcsolatról beszéljenek. Vágyunk arra, hogy a mi terveink és a te terveid azok teljesen azonosak legyenek az életünkbe. Szeretnénk, Uram, a mi terveinkben is megmutatni a veled való kapcsolatot, szeretnénk így élni, és vágyunk arra, hogy mások is meglássanak téged a mi életünkben. Köszönjük, Uram, hogy szeretsz bennünket, és megvalljuk neked, hogy hisszük, hogy te egy jó fazekas vagy, egy tökéletes fazekas vagy, egy olyan fazekas, amely pontosan jól teremtett bennünket. Elfogadjuk, Uram, a mi életünket, és követünk téged. Amen. Amen.